Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Csató Gábort, az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Több mint egy éve tavaly februárban indult el az új alapellátási ügyeleti rendszer az Országos Mentőszolgálat közreműködésével és koordinációjával. Hát mondhatjuk, hogy az Országos Mentőszolgálat égisze alatt. Nyilván most már így egy év elteltével vannak folyamatosan működési, betegforgalmi adatok. Hogyan összegezhető ez az eltelt bő egy év? Mik az eddigi tapasztalatok?
Gyakorlatilag a magyar egészségügyi ellátórendszer elmúlt évtizedének a legnagyobb átalakítását hajtottuk végre egy év alatt, hiszen most már Budapest kivételével a teljes országot egységesen az Országos Mentőszolgálat által szervezett alapellátási ügyeletben látjuk el a háziorvosi rendelési időn kívül. Mintegy 513 ezer beteg volt az, aki az ügyeletünket felkereste, aki felhívta, aki megfordult nálunk. Én azt gondolom, hogy ez a szám, ez egy elképesztően komoly bázis ahhoz, hogy ebből további döntéseket hozzunk és validáljuk az eddigieket.
Visszatekintve, amikor elindultak a tervek egyáltalán, vagy az elképzelés megfogalmazódott, akkor mik voltak a fő elvek, mi volt az alapvető szempontrendszer, ami mentén aztán létrejött, és most már működik is, hát Budapest, ahogy említette, Budapest kivételével ez az egységes ügyeleti rendszer.
2021 nyarán indultunk egy úgynevezett pilottal, amikor egy tiszta képet szerettünk volna látni, és akkor Hajdú-Bihar vármegyében indultunk el. Akkor kizárólag azt a megyét vettük át ugyanabban a formában, ahogy ott működött, hiszen azt láttuk, hogy annyira heterogén az ország ellátás ügyeleti szempontból, annyi szolgáltató van, annyi féle fajta módon és rendelési időben találják meg a betegek, vagy éppen nem találják meg az ügyeleti ellátást, hogy az sajnos nagyon tudja terhelni a mentőszolgálatot, a sürgősségi osztályokat, a betegek kalódnak a rendszerben, és az volt a célunk, és ez volt a egészségügyi államtitkárság és belügyminiszter úr célja is, hogy egy egységes, homogén a betegek számára az ország minden pontján ugyanolyan színvonalú ellátást tudjunk.
Tehát az alapelv az az volt, hogy mindenütt ugyanazt a szolgáltatást és ugyanazt az ellátást kapja az erre rászoruló beteg, tehát itt Batonyától Nemesmedveség, és egy nagyvárosban vagy a nagyváros környékén élő ugyanazt kapja, mint egy kis településen valahol a határmenti vidéken.
Pontosan ez volt a célunk, hiszen számos területen mi a mentőszolgálatnál évek óta látjuk azt, hogy az adott ügyeletben nem jelenik meg a szakdolgozó, nem jelenik meg az orvos, így az ottani beteg más szolgáltatás hiány a mentőszolgálatot hívja föl, vagy egyszerűen bemegy a sürgősség osztályra, vagy halasztja a problémáját másnapig, ami mondjuk nem volt halasztható. És ezt a dolgot szerettük volna legfőképpen felszámolni, hogy ne legyen ilyen sehol az országban, hogy valaki nem fér hozzá az ügyeleti ellátáshoz. Ha tényleg szüksége van rá, akkor az egységesen, transzparensen hozzá tudjon férni, és ebben talán az egyik legnagyobb lépés volt a 1830-as egységes hívószám bevezetése, hiszen ma már Magyarországon nem kell gondolkozni azon, hogy mit hívjak, hogyha ügyeleti szolgáltatást szeretnék hívni. Számos településen többféle ügyeleti telefonszám volt. Ezek hol egy mobiltelefonszám, hol egy vezetékes szám volt. Ezek nem voltak rögzítve, nem lehetett utánkövetni őket, sem betegbiztonsági, sem minőségbiztosítási céllal, sem pedig én nem tudtam volna megmondani, hogy a nagymamámnál, ha ügyetet szeretnék hívni, milyen számot hívjak. Ma ezen nem kell gondolkozzunk, a 1830 az a szám, amit ingyenesen mindenhonnan fel tudunk hívni.
És emellett azért ott van a 112 is.
Természetesen. Ez egy más rendszer nyilván a 112-es, hiszen az egy sürgősségi egységes segélyhívó rendszer. Annak nyilván az a funkciója, hogy azon keresztül el tudjuk érni a mentőket, a tűzoltókat, a rendőrséget, hogyha nagy baj van, és ha sürgős segítségre van szükség, akkor a 112-es hívószám az, ami hívható.
Néhány héttel ezelőtt ugyanebben a műsorban vendégünk volt Takács Péter egészségügyi államtitkár, és valahogy úgy fogalmazta meg ezt, de szerintem ez olyan plasztikus és jól érthető, hogy a 1830-at akkor érdemes hívni, hogy akkor kell hívni, hogyha úgymond kisebb a baj, a 112-t meg ha nagy baj van. Tehát akkor tulajdonképpen ez az elv. És ezt nagyjából az a tapasztalat, ahol már működik a 1830-es, mert ugye Budapesten még ez gondolom akkor nem hívható és nem működik. De az ország más településein tudják az emberek, hogy ez a két telefonszám van, és hogy mikor melyiket kell, és mikor melyiket érdemes hívni?
Azt látjuk, hogy tudják is az emberek, és nyilván nagy hangsúlyt is fektetünk arra, hogy minél többekhez eljusson ez a
edukáció is.
Abszolút, azért. Hiszen évtizedek óta volt valamilyen bejáratott ügyeleti szolgáltatásuk, ellátásuk, vonaluk, akár a telephely tekintetében, akár a telefonszám tekintetében. Nyilván ez egy változás, tehát ezt el kell juttatni hozzájuk, ezt az információt. Igyekszünk természetesen a helyi lapokat, a polgármestereket, uh-huh. a közösségi médiát és minden olyan kommunikációs csatornát felhasználni, amivel el tudjuk hozzájutatni ezt a jó hírt, hogy ha kis baj van, akkor nem kell gondolkozni most már, hanem a 1830-at kell hívni.
Ha visszatekintünk erre a bő egyesztendőre, az új alapellátási ügyeleti rendszer egyesztendejére, akkor azért, ha felidézem, akkor jól emlékszem, azért voltak különösen a kezdetben félelmek és kritikai észrevételek is a tekintetben, hogy ez az új típusú ügyeleti rendszer kapacitásokat von el, vagy kapacitásokat vonhat el, humán erőforrást is, eszközöket is, mind a mentőszolgálattól, mind pedig a házi orvosi ellátástól, mert ugye a házi orvosok azért központi szereplői vagy főszereplői ennek a rendszernek.
Abszolút, sőt, alapvetően a házi orvosokra alapoztuk ezt a rendszert, hiszen ők azok, akik a betegeiket ismerik, akik napközben ellátják őket, és ahogy ez az 500 000 beteg adata is megmutatja, az ellátások 95%-a teljesen házi orvosi kompetenciába tartozó. Mi mérjük a betegek állapotsúlyosságát egy objektív nemzetközi pontrendszer szerint, és azt látjuk, ez a úgynevezett NACA pontrendszer, hogy a betegek 95%-a 0-1-2-es panaszokkal fordul a mentőszolgálathoz, ami azt jelenti, vagy az ügyelethez, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag vagy semmilyen egészségügyi ellátandó problémája nincsen, vagy minimális egészségügyi ellátandó problémája van.
Csak valami megerősítést akar? Vagy
igen, vagy például gyógyszert feliratni, ami ugye nem egy egészségügyi probléma, a gyógyszerfeliratás, vagy mondjuk láza van, és a lázcsillapításban kér tanácsot. És vannak olyan betegek, akik súlyos állapotban kerülnek be a rendszerbe. Például, ha csak pesti számokat ragadok ki, akkor ellátott 20 000 beteg most az elmúlt 2 hónapból 101 beteg volt az, aki abban a pontrendszerben a súlyos állapotú beteg volt. Tehát mintegy 0,5%-a volt a betegnek az, aki valós, komoly, ellátandó egészségi problémával fordult a rendszerhez. Ezeket nyilván mérjük, és nagyon fontos is, hogy ezek bekerülnek, ezek a betegek a rendszerbe, és nem várnak másnap a háziorvosukra, nem várnak valamiféle kétes ügyeleti szolgáltatásra, nem pattognak a rendszerben és keresik a betegútjukat, nem várakoznak feleslegesen mondjuk a szívinfarktusukkal, hanem egyből egy segítőgészhez jutnak. És ez a 1830 ezért is jó, hiszen egymás mellett ülnek a 104-es hívásfogadó kollégáim és a 1830-as kollégáim is. Tehát ha valaki olyan állapotban kerül be a rendszerbe, akkor az azonnal a mentés oldalra tudja átterelni, és nem kell várakozzon az ügyeleti ellátásra.
Ezek a számok vagy adatok, amiket elmondott, ebből arra lehet következtetni, hogy voltak éppen azért túl gyakran, nem is keresem a szót, de hát nem tudok erre jobb szót, hogy feleslegesen hívjuk az ügyeletet, vagy a mentőszolgálatot?
Mi azt látjuk ebből az 500 000 ellátott betegből, ami azt gondolom, hogy mindenki számára már egy valós adatbázis tud képviselni, még a kétkedők számára is, hogy a betegeink jelentős része az olyan egészségügyi problémákkal fordul a rendszerhez, az ügyeleti ellátó rendszerhez, ami halasztható lenne, és az alapellátás körében, rendelési időben, nappali rendelési időben ellátható lenne. Tehát ez egyfajta túlhasználata a rendszernek, és egy olyan kényelmi szolgáltatás számos területen is helyen, ahol a beteg vagy nem fér hozzá az alapellátáshoz, vagy nem ért el a házi orvosát, vagy a munkája miatt nem fér bele az idejébe, és ezért más nem lévén az ügyeleti szolgáltatást veszi igénybe. Ha csak a hétköznap, hétvégi számokat nézzük meg, akkor most a Budapest kivételével a teljes országban egy hétköznap délután 4 órától reggel 8-ig mintegy 1000 beteget látunk el, ami azért nem egy óriási szám, hogyha egy teljes országot nézünk. Hétvégén 3500-4000 beteget látunk el egy 24 órában, ami viszont látható, hogy a hétköznapi szám bár az valamivel kevesebb óra, de mégiscsak egy 2-3-4-szerese annak a számnak. Nyilván nem gondolhatja senki azt, hogy hétvégére az emberek jelentősen megbetegszenek, és mint egy 3-szor annyi beteg van a hétvégén, hiszen az ő állapotsúlyosságuk is ugyanaz, mint a hétköznapiaknak. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy nem férnek hozzá a hétköznapi alapellátáshoz, ezért ők vagy kényelemből, vagy egyéb szervezési okokból a hétvégén veszik ezt igénybe nagyon sokan ezt a szolgáltatást.
Említettük már az imént, hogy a házi orvosok vannak a középpontban, vagy a házi orvosok a központi szereplői az újján szervezett alapellátási ügyeleti rendszernek, de ez most már üzembiztosan jól működik mindenütt, mert az induláskor azért itt is voltak még problémák, sőt konfliktus helyzetek is voltak, ha jól emlékszem, a mentőszolgálat és a Magyar Orvosi Kamara között hosszasan húzódtak egyeztetések, tárgyalások, hogy milyen feltételekkel, hogyan, mi módon történjen ez meg, szerződések aláírásával kapcsolatosan is voltak viták és polémiák. Mostanra ez most mondhatjuk azt, hogy üzembiztosan és hát olajozottan működik mindenütt?
Abszolút, és azt gondolom, hogy nem a vita nem a mentőszolgálat és a kamara között volt az elejétől fogva sem, hanem az orvosi kamara egyfajta nyomásgyakorlásként használta az OMSZ által működtetett ügyeletet. Ő szakmailag azt gondolom, hogy a mai napig is egyet tud érteni azzal, hogy a betegek számára egységes, homogén rendszert kell biztosítani, és az a mindenféle heterogén és azért nem transzparens rendszer, ami sok helyen működött, tisztelt a kivételnek, az biztosan a kamara által sem egy üdvözölt rendszer volt. Ezek én azt gondolom, hogy a helyére kerültek. Talán az egyik legeklatánsabb példa az, hogy országosan ma már több mint 80%-a a praktizáló háziorvosoknak aláírta a szerződést az országos mentőszolgálattal.
Ez anyagilag is megéri számukra egyébként?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ezek a bérek, amiket fizetünk, a 9000 forintos hétköznapi órabér, a 11000 forintos hétvégi órabér, az egészségügyön belül az majd versenyképes órabér, és hogyha azért továbbásunk egy kicsit a számokba, és azt nézzük, hogy az átlag terhelés még hétvégén is a 2-3 beteg per órát nem haladja meg. Nyilván vannak egy időpillanatok, amikor bejön 5 beteg a rendelőbe, de hogyha elosztjuk a betegforgalmi adatokat a rendelési időre, akkor azért a hétköznapi 1 és 2 közötti óránkénti beteg, a hétvégi 2-3 óránkénti beteg az átlag az, amit látunk a rendszerünkben. Ezért a honoráriumért ezt a fajta munkát végezni az alapellátás berkein belül a saját betegeikért, egy olyan rendszerben, amit a mentőszolgálat biztosít mögé, eszközben, tudásban, rendszerben, hálózatban, biztonságban, azt gondolom, hogy ez egy fair díjazás.
Ezeknek a ügyeleti helyeknek, vagy ügyeleti pontoknak a leterheltségét, vagy betegforgalmát, ezt folyamatosan mérik, vagy monitorozzák, és ahol mondjuk finom hangolásra van szükség, ott közbe tudnak lépni?
Abszolút, mondhatom azt, hogy napról napra, nyilván én magam nem minden áldott reggel ezzel ébredek, de az én saját laptopomon is rajta van az a úgynevezett dashboardunk, amit az üzleti intelligencia algoritmusunkkal összerakva előállítottunk, és minden reggel frissülve 8 órakor látom azt, hogy az elmúlt 16 vagy 24 órában éppen hány beteget láttunk el, melyik telephelyen, milyen súlyosságok voltak a betegek, hány órakor jöttek be azok a betegek, tehát látszik az, hogy a bácsalmás ügyeletünkön bizonyos időszakokban hány beteg van, az felveti azt a kérdést, hogy a bácsalmás ügyeletet meg kell erősíteni, vagy éppen onnan az ügyeletről akár, ahol ott van egy második sor. Vissza kell
van is kapacitás, hogy ott akkor ez mondjuk átrendezzék.
Természetesen, és szerintem ez a fajta rugalmasság és mobilitás, ami a mentőszolgálatban országosan megvolt mindig, ha másra nem csak a Covid-ra gondolunk, ahol gyakorlatilag megháromszoroztuk a saját napi teljesítményünket. Ez mindig is a működésünk része, hogy nyáron a Balatonparton megerősítjük a mentést. Ez ugyanígy az ügyeletben is egy folyamatos elemzés, és hogyha azt látjuk egy turisztikailag frekventált helyen, akár a Balatonparton, vagy a tavalyi időszakban mondjuk a tokai ügyeletünket erősítettük meg, vagy itt az elmúlt hetekben, napokban a Tahitót falu kérdése merült föl, hogy ott akkor lesz vagy nem lesz ügyelet, azt tudom mondani, hogy természetesen mi nem vakon repülünk, és nem valamiféle hasraütésszerűen döntünk, hanem nézzük folyamatosan az adatokat, és hogyha szükséges, akkor lesz Tahitót faluban is ügyelet, de nem azért lesz,
mert... végül is lesz, ugye?
Mi ezt soha nem állítottuk, hogy lesz, mert azt mondjuk, hogy folyamatosan lemezzük, és hogyha szükséges, akkor lesz. Azt, hogy bizonyos sajtóorgánumok hogyan forgatják ezt ki, és azt írják, hogy a társadalmi nyomásgyakorlás miatt, nem a társadalmi nyomásgyakorlás miatt működik a mentőszolgálat így vagy úgy, hanem szakmai elvek alapján működik a mentőszolgálat az ügyeletben is és a mentésben is, azért, hogy mindenkinek a legmagasabb szintre eltást tudjuk
nyújtani. Egyébként, hogy a Tahitót falut említette, akkor ugye én azt olvastam, hogy a statisztikai adatok nem indokolták a térségben az alapellátási ügyeleti pont bővítését pont itt, ezen a részen.
Abszolút,
ezen
tehát egyelőre abszolút nem, és ezt látjuk a Szentendre ügyeletünkön is, hogy bármilyen politikai felhangot is szeretne bárki adni ennek. A Szentendrei ügyeletünk egy abszolút a rendszerbe illő terheltségű ellátottságügyelet, amiből még másik 50-et tudok mondani az országban.
Ugye most Pest vármegyéről beszélünk, és talán ez azért is érdekes, mert Pest vármegye, illetve Fejér vármegye csatlakozott most legutóbb február 1-jével az új ügyeleti rendszerhez, és ezzel tulajdonképpen már meg is valósult az országos lefedettség Budapest kivételével, arról majd mindjárt beszélünk majd egy kicsit részletesebben is. De itt Pest vármegye kapcsán nem csak az említett Tahitót falu esetében, hanem például Szentendre, Pomáz esetében is a sajtó elég hangos volt olyan hírektől, hogy hát itt voltak fennakadások, vagy volt sokára vették föl az ügyeleti telefonszámot, talán Pomázról érkeztek olyan hírek, hogy 20-30 kilométert kell utazni az ügyeleti ellátóhelyig, vagy ügyeleti pontig. Szóval, hogy úgy tűnt, hogy Pest vármegye, ez most egy ilyen, kicsit ilyen konfliktusos terület volt az elmúlt időszakban.
Abszolút, mi erre készültünk is, ha mondhatom így, hiszen...
Lehetett sejteni, hogy...
Lehetett sejteni, és talán abból is, hogy mintegy 19 vármegyében gyakorlatilag zökkenőmentesen sajtó és egyéb visszhangok nélkül ugyanúgy a betegek kérdés, a betegek elégedettségére tettünk meg mindent.
Ha közeledünk Budapesthez, akkor úgy nő a feszültség.
És itt nyilván közeledünk valószínűleg egy önkormányzati választáshoz, és közeledünk Budapesthez is, ami azt gondolom, hogy anyagi és egyéb érdekeket is figyelembe vett ez az egész hadjárat, amit akkor indítottak ellenünk, hiszen az első napokban olyan felesleges, terheléses telefonhívásokat is regisztráltunk, ahol gyakorlatilag a hívás felvételét sem várták meg, és bontották a hívást, ebből több száz ilyen hívásunk volt, ezért utána
ez egy technikai próba volt?
Én azt gondolom, hogy igen, egy technikai próba, és egy hitetlenkedés, hogy na majd most akkor megmutatjuk, hogy ami eddig az ország egész másik részén működik, már azt mondtam, hogy van, ahol egy éve majd csak működött, és egy hónapok óta, azt most mi megmutatjuk, hogy itt meg miért nem fog, és miért nem. És talán az a 513 ezer beteg a megmondhatója annak, hogy a rendszer viszont működik, megbízható, és azért azt ne felejtsük el, hogy ez nem egy sürgőségi ellátás. Tehát megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak azok, akik igénybe veszik ez a 95% enyhe állapotú beteg, hanem összességében is a 18-30 az nem egy sürgőségi ellátásra regisztrált vonal. Egy 2 órán belüli ellátás, az ügyeleti ellátás Magyarországon mindig is annyi volt, és hogyha egy nagyon kicsit hátrébb lépnek azok a kétkedők, akik eddig a rendszert kritizálták, akkor gondoljanak vissza arra, hogy eddig mi volt az ő területükön. Mert amikor például a gyerekügyeletekkel támadnak minket Pest megyében, hogy hány lesz és hány nincs, akkor én megkövetem őket is, meg egy kicsit, hogy mondjam, felvállalom azt, hogy igen, miért későn kommunikáltunk Pest vármegyében arról, hogy bizony mi 3 gyerekellátási ügyeti pontot létesítünk, ami eddig nem volt. Tehát a gyerekeket volt egy-két hely, ahol szombaton néhány órára be lehetett vinni, de olyan dedikált ügyeti pont, amit mi működtetünk gyerekellátásként Pest megyében, olyan nem volt korábban. Az előttünk szólók, akik hangosak voltak, azt mondták, hogy de most már csak 3 lesz, de azt senki nem kérdezte meg tőlük, és előtte mennyi volt? Mert előttük azt mondták, hogy hát előtte 0 volt a gyerekellátási ügyeleti hely.
Ez jellemzően nem is nagyon volt a többi helyszínen, vagy a többi vármegyében sem voltak?
A többi vármegyében is sajnos azt láttuk, hogy számos helyen a gyerek alapellátás ebben az értelemben az elmúlt években gyakorlatilag megszűnt, a magánszolgáltatók nem létesítettek. Egy-két helyen gyermekosztályokhoz integráltan föntartottak, főleg hétvégi időszakban azok az elkötelezett gyerekorvosok, a gyerekalapellátók, akik a betegeikért látták, hogy a hétvégi időszakban is egy influenza szezonban, vagy egy hasmenéses időszakban, vírusos időszakban szükség van a betegeiknek, és ott egy délelőtti órában tartottak valamiféle ellátást, de ez megyénként jellemzően egy hely volt, vagy volt olyan megye, ahol nem is volt ilyen korábban. Mi minden megyében dedikáltan legalább egy ilyen helyet létesítettünk, ahol folyamatos konzultációs lehetőséggel szakorvosok ügyelnek, tehát ez egy elképesztő betegbiztonságot növelő rendszer, csak sajnos, ha valaki hamarabb mondja és hangosabban mondja a sajtóban, akkor utána már csak egy védekező pozícióba kerülhettünk mi is.
De akkor jellemzően egy úgymond bajba jutott gyermekkel ugyanúgy az ügyeletre lehet menni, tehát nem kell feltétlenül keresni a gyermekügyeleti.
Abszolút, az ügyeleti pontjainknak a jelentős rész az vegyes ügyeleti hely. Olyan szakemberek vannak ott, olyan szakorvosok, akik napközben is vegyes körzetet működtetnek, ezért kapják a finanszírozást az államtól. Ők amúgy is látnak el rendelési időben gyerekeket, tehát nem ördögtől való hozzájuk bevinni a gyereket, de minden megyében van dedikált gyerekügyeleti ellátóhelyünk is. Arról nem beszélve, hogyha valaki olyan állapotú, és ez igaz a pomázi esetre is, akkor nem kell mennie sehova, hiszen mi 2 órán belül biztosan ki fogunk menni az ő lakására, és el fogjuk látni ott. Ha szükséges mentőt küldünk, ha szükséges ügyeleti autó fog oda menni. Tehát, hogy ez a fajta hang, hogy neki mennyit kell utaznia, ez abszolút értelmét veszti, hiszen ha valakinek olyan egészségi problémája van, hogy ő nem tud utazni, vagy olyan szociális körülmények között nem tud utazni, és valójában szüksége van egészségügyi ellátásra, amit az én bajtársaimmal 18-30-an rögzítve ki fognak kérdezni, és ki fognak deríteni, akkor mi ki fogjuk küldeni hozzájuk az ügyeleti autót, és el fogja őt látni a lakásán.
Ja, említettük azt, hogy Fejér és Pest vármegye február 1-ével csatlakozott az új rendszerhez, hát akkor most már itt is azért van ugye bő két hónapnyi tapasztalat. Most arra Pest vármegyében is úgymond tisztult a kép, vagy tiszta a kép, és tiszta a helyzet?
Abszolút. Itt is több mint a 60%-a már leszerződött velünk a házi orvosoknak. Én azt gondolom, hogy ezek a sajtóvízhangok is jelentősen alább hagytak, és amelyik polgármesterben kételj volt, az a személyesen ültünk le, akár államtitkár úrral, akár én az ügyeleti operatív vezetőkkel együtt. A helyszínen is megbeszéltük, és abban maradtunk számos polgármesterrel, akár a Szentendreivel is, hogy adjon egy kis, legalább a lehetőségét adják meg annak, hogy bebizonyítsuk, hogy mi tényleg most már 76 éve az országos mentőszolgálatnál azért dolgozunk, hogy a betegeknek jó legyen, és kizárólag szakmai elvek alapján hozunk döntéseket, nem egyéb befolyások alapján. Tehát, hogyha ezt a lehetőséget és ezt a bizalmat megadják nekünk, akkor higgy el, hogy mi havonta tájékoztatni fogjuk őt arról, hogy mennyi és milyen beteget láttunk el, milyen a betegek aránya, nyilván respektálva a GDP-t és a betegadatokat, de azokat, amiket meg tudják nyugtatni, vagy éppen kételyeket ébreszthetnek bennük, ezeket a számokat biztosítjuk nekik. Csak azt kértem, hogy legalább ne egy hétből vonjon le következtetéseket, hanem várjon legalább 1-2 hónapot, hogy legyen annyi adatunk. Most már van Pest vármegyében 20 ezer betegünk, ebből nyilván néhány ezer beteg az, aki a Szentendrei ügyeletre jött be, vagy ő azt kereste föl. Ezek már annyi beteg adatok, amikből lehet következtetéseket levonni, és el lehet kezdeni arról beszélgetni, hogy kell-e bármin változtatni.
Vannak folyamatosan egyébként visszajelzések, mert úgy tudom, hogy van egy ilyen beteg elégedettségi mérés is. Most már nem Pest vármegyére vonatkozóan, hanem az ország Budapest kivétel egész területére vonatkozóan.
Igen, mi azt a mentésben is nagyon szerettük volna már évekkel ezelőtt, hogy legyen egy tükör felénk a beteg oldalról is, és mérjük a betegek elégedettségét. Nyilván a mentésben nagyon nehéz, mert néha olyan súlyos állapotú betegeket viszünk, ahol nyilván ez nem releváns az ő elégedettségmérésük, hiszen nincsenek olyan állapotban, de törekszünk ott arra, hogy bevezessük. Az ügyeletnél ez kézenfekvő volt, hogy az első perctől kezdve, akiket mi ellátunk, ők olyan állapotú betegek, akik ők vagy a hozzátartozók tud nyilatkozni az ellátásról, és egy 5-fokozatú skálán kérdezzük meg őket arról, hogy elégedettek voltak, elérhető volt-e, kedvesek voltak-e. Nem a szakmai kérdéseket tesszük föl, hogy kellő mennyiségű gyógyszert kapott-e, hanem inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy ő hogyan élte meg a saját ügyeleti ellátását, ahol valamilyen kirívóan negatív vagy pozitív értékelést tapasztalunk, ott megnézzük az adott esetet, adott ügyeleti ellátást, hogy volt-e olyan kolléga, aki az elmúlt időszakban ügyelt, és ez előfordult már nála, milyen betegek fordultak meg, és mi azt látjuk, hogy ezen az 5-ös skálán 4-esnél többre értékelnek, tehát 4,2, 4,5, attól függően, hogy milyen kérdést teszünk föl a betegeknek az ügyeleti ellátásukról, ami azt gondolom, hogy egészségügyi ellátás során, ami egy abszolút szubjektív megítélés, ott ez a 4-es fölött értékelés, az kifejezetten jónak mondható, itthon is és külföldön is, és célunk, hogy ezt folytassuk, ez online, offline elérhető, tehát papíralapon kitölthető QR kóddal, ha valaki azzal szeretné, teljesen anonim, tehát kíváncsiak vagyunk arra, és rendszeresen visszahallgatjuk a telefonbeszélgetéseket, a szakmaiságot, a napszaknak megfelelő köszönéstől kezdve az empátiát, mindenre igyekszünk figyelmet fordítani.
Pest vármegye volt az egyik utolsóként, most február elején csatlakozott régió, és hát közeledünk ugye Budapesthez. Mikor csatlakozik Budapest? Nyilván ez a legégetőbb kérdés sokak számára, és egyáltalán miért maradt utoljára Budapest?
Budapest egy egészen más egészségügyi ellátásszervezési kérdés mai napig is. Én azt gondolom, hogy ha egy mondhatom azt, hogy vidékiként, debreceniként, akár Hajdú-Bihar vagy másik vármegyéket ismerve, ott alapvetően az egy kórház, egy sürgősségi osztály, egy centrum elmélet érvényesül, a környező mentő állomásokról abba a centrumba szállítjuk be a beteget, az emberek jelentős része abban a városban ingázik, a tömegközlekedés az éjszakai órákban, a vidéki kis településekre már nyilván megváltozik a nappalihoz képest. Ezzel szemben Budapesten sokkal több sürgősségosztály található, jóval ellátottabb akár házi orvosok szempontjából is a budapesti beteg, tehát itt sokkal inkább eléri a házi orvosát, sokkal több praxisban vannak ott a házi orvosok, akár este 8 óráig, azt láttuk, hogy itt este 8-ig is rendelnek házi orvosok, ami szerintem egy elképesztő fontos lépés a betegek és a szolgáltatás felé, ha ezt mondhatom így, hiszen ha most befejezzük az interjút, akkor el tudok menni a házi orvosomhoz, föl tudom keresni, és nem kell szabadságot kivegyek, nem kell az ügyeletre forduljak, vagy ügyelethez forduljak a hétvégén vagy az éjszakai időszakban. Ha olyan problémám van, akkor valószínűleg, hogy a környező kerületekben találok egy sürgősségi osztályt, oda el tudok menni akár tömegközlekedéssel, vagy taxival, éjjel-nappal, a hét három, vagy az év 365 napján, a hét minden napján. Tehát ez egy egészen más ellátásszervezés.
De ez azt is jelenti, hogy akkor ide kisebb kapacitás szükséges, vagy kevesebb ügyeleti hely, kevesebb ügyeleti pont kell Budapesten?
Mi most azt látjuk, hogy az ügyeti rendszer, ellátórendszer egyfajta öntisztuláson ment keresztül, hiszen az elmúlt években is számos kerület építette le az ügyeletét, vonta össze másik kerülettel a szolgáltatását, és mi a mentőszolgálatnál ezt így kívülről szemlélve, de egy kicsit belülről megélve szenvedtük el, hiszen van olyan éjszaka Budapesten, ahol 2-3 orvoson a teljes budapesti ügyeleti ellátásra, mert ennyit sikerült megszervezni, ennyi jött be, ennyit vállaltak és állítottak ki a magánszolgáltatók. Tehát egy olyan helyzettel szembesülünk a mentési oldalon, amit mi nekünk csak le kell tudni kezelni, mert egy kényszerhelyzet elé vagyunk állítva, és a betegek is valamilyen szinten. És ezek a betegek, akik mondjuk nem férnek hozzá az adott területükön ügyeti ellátáshoz, azok bemennek a sürgősségi osztályra. És így fordul elő például az, hogy a gyerekellátás tekintetében azért az is nagyon heterogén Budapesten, és egy egységes gyerek alapellátásról nem tudunk beszélni. A Heimpál az, aki teljes válvetve és mellszélességgel kiáll, és a sürgősségosztálya mellett működtet egy ilyet, talán a harmadik kerületben, Békásmegyer környékén is van valamiféle gyerekellátás, de azért összességében nem elmondható azt, hogy én Budán a saját gyerekemet, mert fel tudom keresni a gyerek alapellátást. Tehát ezek azok a kérdések, amiket mindenképpen ki kell tegyünk az asztalra, meg kell nézzük azt, hogy hogyan dolgoznak itt a házi orvosok, hiszen nincsen értelme, de után 4 órától ügyeleti ellátást működtetni, hogyha ha 4 és 8 óra között még rendel a házi orvos kolléga. Míg vidéken nem tapasztaltuk ezt az este 8 órás rendelést, holott szerintem ez kifejezetten üdvözítő lenne ott is, hogy a betegek igényeihez igazítani a rendelési időt. Tehát ezek azok a kérdések, amiket először meg kell, hogy vitassunk szakmailag is.
Ezek már túl vannak?
Ezeken túl vagyunk. Most éppen az adatok letisztítása zajlik abban az értelemben, hogy szeretnénk látni azt, hogy valójában hány házi orvos az, aki Budapesten rendel, bevethető, körzete van, és ő hány óráig van az adott praxisban, hiszen ők azok, akik mondjuk 8 óra utáni időszakban bevethetőek lesznek az alapellátási ügyeleti rendszerben, hiszen ők azok, akik elkezdik az ügyelet működését, és az éjszakai órákban szokott ez a mentőszolgálatra és a mi bajtársainkra hárulni ez a fajta feladat.
De akkor ez értelemszerűen egy jóval rövidebb ilyen ügyeleti, házi orvosi ügyeleti szakasz lesz, nem? Mint az ország más régióiban.
Mi azt látjuk most, hogy ezt a 8 órás rendelési idővégét, ezt respektálnunk kell mindenképpen, és ez fontos a betegek szempontjából is, hiszen ezek a betegek, akik az ügyethez fordulnak, jelentős részben alapellátás igénnyel keresik fel az ügyetet. Tehát ők valós igényként a házi orvosukhoz kellene és szeretnének fordulni, és a beteg alapvetően azt az orvost választja, és azt preferálja, aki ismeri, akinek nem kell a felhőben, az egészségügyi szolgáltatási térben keresnie az ő adatait, hanem ő hozzá minden nap be tud menni. Tehát ezt mi mindenképpen figyelembe szeretnénk venni, de ugyanígy figyelembe kell vegyük azt is, hogy nekik a pihenő idejük az ügyelettel szinkronba tudjon maradni, és meg tudjon maradni. Nyilván egy jóval nagyobb HR poolból tudunk itt dolgozni, és nyilván a Semmelweis Egyetem miatt is, az egyéb egészségügyi karok miatt is van egy jóval nagyobb adatbázis, és van egy jóval nagyobb mennyiség, aki be tud forogni az ügyeleti ellátórendszerbe, akár másodállásként is, nem csak a mentőszolgálat bajtásai természetesen. Tehát ezeket kellett, hogy figyelembe vegyük. Ezzel mi gyakorlatilag elkészültünk, és egészültünk azzal a koncepcióval, ami azt gondoljuk, hogy Budapest is homogénen lefedhető, abban az értelemben is, hogy az agglomerációt is figyelembe vesszük, hiszen ha csak mondjuk az érdi ügyeleti telephelyünket nézzük, akkor értelemszerűen a mellette lévő budapesti kerület, ami szomszédos kerület, az logikusan Érdről is ellátható, vagy a budapesti Budapesten lakó, közigazgatásilag ott lakó éppen Érdre is mehet, hogyha neki az közelebb van, vagy éppen arra megy az útja, vagy éppen rokonát látogatja. Hiszen ez egy olyan egységes rendszer, aminél a mostani eddigi heterogenitást pont kivettük, és nincsen arról szó, hogy ezen a kerület határon én nem megyek át, ő már nem az én szolgáltatási területem, amit most mi tapasztalunk, hogyha az egyik kerület megszervez az adott ügyeletét, hiába a másik utca ott van mellette, de az másik kerület, ő oda nem megy át ellátni a beteget, akkor sem, hogyha valami olyan állapotban van, amiért mindenképpen már csak a segítségnyújtás miatt is szükséges lenne, mert ő nem arra a kerületre ügyel. Mi ezt a fajta inhomogenitást mindenképpen kiveszük a rendszerből, és azt gondoljuk, hogy az agglomeráció bekapcsolásával és a Budapest ellátásával fog egységes lenni ez a rendszerünk, és de nem teljesen kikerülve a kérdésére a választ, én nagyon bízom benne, hogy a következő hónapokban Budapest is be tud csatlakozni, de tehát ahogy államtitkár úr is mondta,
várható, hogy Budapest is része lesz ennek a lapellátási rendszernek?
Biztosat nehéz mondani, de talán megengedhetem magamnak azt a helyzetet, hogy mondhatom azt, hogy biztos, hogy az idei évben Budapest is az ellátásunk része lesz, független attól, hogy ki milyen érzést vagy ellenérzést támaszt ez iránt, hiszen nekünk semmilyen más célunk nincs, mint hogy szakmai alapokon működtessük itt is az ügyeletet.
Nyilván itt is, ahogy más vármegyékben a házi orvosok lesznek a központi szereplők, de ugye szóba került az, hogy Budapest azért is van kivételes helyzetben, mert itt hát szinte minden második, harmadik kerületben van egy kórház, ráadásul sürgősségi osztállyal jól felszerelten, tehát ez tényleg egy más szisztéma szerint működő terület a főváros, de tervek szerint a budapesti klinikáknak, a sürgősségi osztályoknak milyen feladatokkal vagy teendőkkel kell számolniuk, amikor majd életbe lép ez az új rendszer? Nyilván lesz számukra is feladat azért.
Mi alapvetően azt gondoljuk, hogy az a szakmaiság, amit vidéken beletettünk ebbe, és tapasztalatot még összegyűjtöttünk, az Budapesten is felhasználható. Tehát az az egykapus rendszer, ami az egészségügyhöz való hozzáférést jelenti a betegeknek, az olyan helyen, ahol sürgősségosztály működik, és oda telepítjük fizikailag is az ügyeti telephelyet, ott az a betegek elégedettségét szolgálja. Ebben is számos kritika ért minket, hogy megnövekszik a sürgősségosztályok terheltsége. Ez azért nem igaz, mert hogy annak a betegosztályozó pultnak növekszik meg a terheltsége, ahova a betegek először betoppannak, és ott, amikor kiderül róluk, hogy ők kevésbé súlyos állapotúak, ez a mindezett triázs 4-es, 5-ös kategóriájuk, akkor ők azonnal átirányíthatóak a szomszédos ajtóba az ügyeleti ellátásra, ahol őket biztosan nagy szakmaisággal és kellő felkészültséggel el fogja
Eddig látni. Is ez volt a tapasztalat egyébként, hogy ahol már működik az új alapellátási rendszer, hogy ott a sürgősségi osztályoknak a terheltség az csökkent?
Magának az osztálynak a terheltség, akik már a sürgősségi osztályra bekerülnek a triás volt után, azoknak csökkent a terheltségei. Tudom akár a debreceni példát hozni, a Debreceni Egyetemen egy ajtó választja gyakorlatilag a két ellátást. Ha valakinek ugyanúgy, ahogy a 112-es, a 1830-as kisebb-nagyobb baj kérdését boncolgattuk, ugyanezt tudom mondani, hogyha valaki bemegy a sürgősségi osztályra, és ott a triásban egy szakember fölméri az ő állapotát, megméri a élettani paraméterét, és azt látja, hogy neki a triás 1-2-3-as kategóriába eső beteg, az azonnal megy a sürgőségosztály irányába. Ha nem ez az állapota, hanem kevésbé sürgős, akkor pedig megy az alapellátás irányába, és nem terheli feleslegesen a sürgőségosztályos kollégákat, ahol azt tudom mondani, hogy mindenhol a világon, ha valaki egy triázs 4-es, 5-ös kategóriával érkezik egy sürgősségosztály, számos helyen még ki is írják azt neki Ausztráliában, Angliában, hogy önnek a várakozási idején entől kezdve 6 óra hossza lesz. Hiszen ön előtt nagyon sok olyan súlyos, sürgős állapotú beteg van jogosan, akiket hamarabb kell ellátni önnél, és örüljön neki, hogy ő neki ilyen kevésbé súlyos állapota van, de nyilván ez kevésbé nyugtatja meg az ott várakozó betegeket, az viszont sokkal inkább megnyugtatja őket, hogyha neki nem 6 órát kell várnia, hanem fél órán belül az alapellátás ügyetemből ellátjuk őt, fölírjuk a gyógyszerét, megvizsgáljuk, és akkor haza tudjuk bocsájtani.
Az új alapellátási ügyeleti rendszerről beszélgetünk most már részletesen, de azért az érdekes lehet, hogy ez az új rendszer mit jelent pénzügyi vetületét vagy költségeit tekintve. Kellettek plusz források ehhez ennek a megszervezéséhez?
A mentőszolgálathoz allokálva igen, de az állami szerepelés szempontjából pedig nem, hiszen mi ezt a rendszert az eddig ráfordított büdzséből finanszírozunk, tehát az összeg, amiben eddig került az államnak ez az ellátás, ami azt jelenti, hogy van egy NEAK által finanszírozott rész, a Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelő által, ami a régi nevén OEP által finanszírozott rész, és van egy az önkormányzatok által tett hozzájárulás, ami a felét jelentette ennek az összegnek. Ez egybe átkerült a mentőszolgálathoz, és mi ebből az összegből finanszírozzuk ugyanúgy, csak most már mindenki számára homogénen, azzal a fajta heterogenitással ellentétben, mint ami eddig volt a rendszerben. Így gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a mentőszolgált költségvetése már 100 milliárd forint fölé emelkedett, és a bajtási közösségünk a 8500-ról pedig 15 ezer fölé nőtt, azokkal a házi orvos kollégákkal, külső partnerekkel, akikkel együtt dolgozunk azért, hogy az ügyelet jól működjön.
Rétvári Bence, belügyminisztérium parlamenti államtitkára nem is olyan régen a napokban beszélt arról, hogy az elmúlt években ő számokat is mondott, hogy az elmúlt 11 néhány évben mennyivel, de hogy jelentősen emelkedett a mentőszolgálat költségvetése. Most akkor költségvetési kondíciók tekintetében mondhatjuk, hogy jól áll az országos mentőszolgálat?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván helyes azt mondani, hogy sose vagyunk elégedettek, és mindig szeretnénk azt, hogy több forrást fordíthassunk a bajtársaim anyagi megbecsülésére, a mentelmes felújításokra. Nekem az a feladatom, hogy valamilyen szinten elégedetlen legyek ebben, és még több allokáltó forrásért küzdjek, de hogyha azt a tendenciát megnézzük, ami az elmúlt időszakban volt, akkor az abszolút biztató, hiszen több mint 1000 mentőautót vásároltunk, több mint 100 mentőmást újítottunk föl csak az elmúlt több mint 10 évben. Egy elképesztő fejlődésen mentünk keresztül, nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is azt gondolom, hogy a mentőszolgálat visszakerült arra a polcra, ahova való volt, és amikor itt a Szentendrei eset kapcsán boncolgattuk a kérdést, akkor azt gondolom, hogy azt is érdemes látni, hogy ez ugyanaz a mentőszolgálat, akit a Covid alatt a tenyerén hordoztak az emberek, és behozták a szívecskés molinókat, meg a süteményeket. Tehát mi ugyanúgy értük vagyunk, és értük dolgozunk. Most egy új feladattal kiegészülve, megduplázva a bajtási közösségünket, ami szerintem azért is egy óriási lehetőség, mert egy egységes szakmaiságot tudunk most már a sürgősségellátásban, a kórházon kívüli sürgősségellátásban nyújtani minden betegnek. És van egy olyan új bajtási közösségünk, akik megérzik azt, hogy mi együtt dolgozunk a betegekért.
Kell ahhoz speciális előképzettség, hogy valaki a mentőknél dolgozzon, mármint mondjuk az egészségügyi orvosi képzettségen túlmenően?
Alapvetően mi azt tartjuk most, hogyha valakinek érettségie van, és dúl benne a segítő szándék, a hivatástudat, akkor mi szeretettel látjuk a bajtási közösségünkben, és minden egyéb olyan szükséges egészségügyi ismeretet, ami ahhoz kell, hogy ő az első lépés megtegye a beteg ellátásban, azt mi megadjuk neki. Saját belső képzéseinkkel eljutatjuk odáig, hogy ő a mentőautón tudjon második emberként vonulni, tehát van mellett egy tapasztalt, és ő pedig a kevésbé tapasztalt ember. Beiskolázzuk őt, az első 3 évében el tudja végezni a mentőápoló szakképesítést, de hogyha ha már van nyilván valamiféle egészségügyi előképzettsége, akkor sokkal könnyebben tudjuk és hamarabb tudjuk a rendszerbe integrálni. Most pedig azon gondolkozunk, hogy hogy olyan segítő, nyitott, empatikus embereket keressünk a mentésenyításba, az ügyeti hívás fogadásba, akik a kérdezési protokollunkat követve tudják a beteg számára azt a segítőkezet nyújtani a telefon másik végén, ami szükséges.
Szükséges egyébként toborozni a mentőkhöz erre a pályára, vagy adott és biztosan adott az utánpótlás?
Az ország különböző területein különbözőféle HR stratégiát kell, hogy alkalmazzunk, hiszen az Észak-Magyarországi régióban, Borsodban protekciót keresnek hozzám, hogy bekerüljenek, még mondhatom azt, hogy sorban állnak bizonyos pozíciókra. Nyilván egy budapesti régióban, vagy akár a Nyugat-Magyarországon egészen más piaci környezetben versenyzünk, és más szolgáltatókkal kell, hogy versenyezünk. Így sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektessünk a toborzásra, a munkaerő megtartásra, ezeken folyamatosan kell, hogy dolgozzunk szerintem, hiszen nem csak a következő 1-2 évre építjük ezt a mentőszolgálatot, hanem egy olyan jövőálló mentőszolgálatot kell, hogy építsünk, ami 10-15 év múlva is tudja biztosítani azt a fajta magas színvonalú ellátást, amit az elmúlt 76 évben megtett.
Érintőlegesen utalt már a bérekre. Összességében mi mondható el ezzel kapcsolatosan, mennyire versenyképesek a bérek most a mentőszolgálatnál, összevetve akár az egészségügy más területeivel, ugye volt egy markáns béremelés ebben a szférában.
Most ugye március 1-én volt a legutóbbi szakdolgozói béremelés, az nálunk is természetesen megtörtént a mentőszolgálatnál, ez ugye az orvosokon kívül érint mindenkit, aki az egészségügyben dolgozik. Náluk az elmúlt évek bérrendezése, azt gondolom, hogy kellő biztosítékot ad arra, hogy ezen a pályán maradjanak, és akár az ügyeleti rendszerrel, akár a rendezvények egészségügyi biztosításával, mint például tavaly a atlétika világbajnokság, vagy hasonló rendezvényeket említhetek, ezek mind olyan másodállások, amit a saját berkeim belül tudnak a bajtársaim, vagy a velünk dolgozók megtenni, és nem valami teljesen idegen környezetben egészen más munkát vállalva tudnak a szabad kapacitásuk terhére plusz pénzt keresni. Megint csak azt tudom mondani, hogy nyilván az az én érdekem is, hogy a bajtársaim minél többet vihessenek haza, minél inkább értékálló legyen az ő pénzük és munkájuk, és nyilván ugyanazt a pénzt kifizetve Budapesten vagy mondjuk Miskolcon nem biztos, hogy ugyanazt az értéket képviseli, hiszen más mondjuk a lakhatási költség. Itt igyekszünk olyan programokat is keresni, indítani, önkormányzatokkal összekapcsolni, ahol az önkormányzati lakásprogramon át egyéb módon tudjuk őket támogatni, de vannak olyan bajtársaink, akiket budapesti pozícióra veszünk föl mondjuk a Borsodi régióban, és ők Budapesten dolgozzák le a munkaórájukat, holott ők ott élnek és ott laknak, följönnek, néhány napot itt vannak, vagy egy-egy szolgáltatót teljesítenek itt, de a pihenőidejüket azt a saját városukban töltik, hiszen így a munkaszervezés az megoldható.
Vannak egyébként olyan szabványok vagy protokollok, amelyekkel jól mérhető az országos mentőszolgálat tevékenysége, teljesítménye, vagy akár nemzetközi összehasonlításban is összevethető mondjuk más országokkal vagy más városokkal?
Folyamatosan igyekszünk, ahogy mondtam, tükröt tartani magunk elé, és ebbe a tükörbe más arcképeket is beletenni, ha mondhatom így. Tehát nézzük a külföldi mentőszolgálatokat is. Nagyon nehéz összehasonlítani az országos mentőszolgálatot egy másik mentőszolgálattal, hiszen országos sehol nem található még a világon. Tehát azt, hogy Nógrád-Gárdonyban, vagy éppen Krasznokvajdán milyen teljesítmény nyújtunk, milyen kiérkezésadatokkal, hány autóval látjuk el az ottani lakosokat, azt nagyon nehéz összevetni mondjuk a London Ambulance-el a londoni mentőszolgálattal.
Ez inkább a városokhoz mindenütt, ha a nemzetközi gyakorlatot nézzük, akkor inkább városokhoz.
Igen, és mi erre is törekszünk, hogyha azt szeretnénk nézni, hogy hogyan teljesítünk nemzetközi viszonylatban, akár a gépjárműveink átlag életkorával, ugye ez most 6 év körül alakul az átlag életkor, ami kifejezetten jó egy nemzetközi viszonylatban is. Vagy ha az esetszámainkat nézzük, a hívásfogadást, a kész mixünket, a beteg arányainkat, akkor ezeket össze tudjuk hasonlítani, de hogyha arról van szó, hogy milyen beteget mennyire adott és hol látunk el, akkor ki kell ragadjunk egy-egy területet, várost, össze kell hasonlítsuk valami a világban található hasonló méretű lakosságszámú várossal. Most elárulhatom azt a műhelytitkot, hogy az elmúlt hetekben azon dolgozunk, hogy a prágai a berlini, a bécsi és a londoni mentőszolgálatot vessük valamiféle górcső alá, és azzal hozzunk egy kvázi extrapolálható gondolkodást a Budapest mentésével, és nézzük meg azt, hogy ott hány lakosra, hány mentőegység jut, milyen kiérkezési időkkel dolgoznak, milyen prioritásokat állítanak föl, tehát kiket tekintenek legsürgősebbnek, és azokat a betegeket mennyire térik el. Olyan sehol nincs a világon, hogy azt mondják, hogy mindenkihez, minden időpillanatban mindig ugyanolyan gyorsan kell kimenni, hiszen minden beteg állapota különböző, és őket valamilyen szinten, ahogy a sürgőség azt olyan triázsolni kell, és a legsürgősebbhez a leggyorsabban odaérni, a kevésbé sürgőshöz, lásd ügyeleti ellátás, pedig a belátható időn belül a betegségnek megfelelően értelmes határidőn.
Csak valahogy mindannyiunkban rögzült ez a bizonyos 15 perc, hogyha hívjuk a mentőket, akkor 15 perc.
Igen, és ez egy
várjuk, hogy ott legyen.
És ez sajnos ez egy rossz beidegződés, hiszen ez a 15 perc ez arról szólt annó egy Európai Uniós pályázat során, hogy olyan mentőállomás hálózatot hozzunk létre Magyarországon, ami normál útviszonyok mellett 15 percen belüli közúti elérést biztosít. Ez kizárólag erről szólt, hogy legyen egy homogén egységes mentőállomás hálózatunk. Ma ezt elértük, 95-96%-os körülbelül a teljesítés ebben, 256 mentőállomáson, több mint 30 mentési ponton, és most már 186 ügyeleti ponton. Én azt gondolom, hogy nagy biztonsággal állíthatjuk azt, hogy a hálózat az elkészült ahhoz. Persze, hogyha olyan időjárás viszonyok vannak, olyan forgalmi viszonyok, és nem jól vannak priorizálva az esetek, vagy nincsenek priorizálva, akkor ez a kapacitás gyakorlatilag a végtelenbe tud mutatni, és sehol nem lehet annyi mentőautót beállítani, hogy mindenkihez mindig minden időpontban ott tudjunk lenni. Ott kell, és annál kell ott lenni a leggyorsabban, akinek arra a legnagyobb szüksége van.
Épp a napokban kötött együttműködési megállapodást az Országos Mentőszolgálat a miniszterelnöki kabinetirodával és a kormányzati szolgáltatók központtal a gondosóra programmal kapcsolatosan. Új szakaszba lép ez a program, mert hát eddig is, ha jól olvasom, akkor több mint 65 év feletti ember regisztrált erre a programra.
Ennyi embernél van ugye ott a gondosóra a csuklóján, és ennyi ember tud segítséget hívni. Szerintem az a legfontosabb, hogy lássuk azt, hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor az ma meg tudja kapni a 112-n keresztül, hogyha sürgős segítségre vagy más társzerre van szüksége. Meg tudja kapni a 1830-on keresztül, hogyha ügyeleti ellátásra szorul, meg tudja kapni a gondosóráján keresztül, hogyha nem tud telefonálni, vagy olyan állapotban van, vagy nem akar esetleg telefonálni, meg tudja kapni az életmentő applikációnkon keresztül pontos koordinátára helyre ezt a hívást. Tehát, hogy számos olyan lehetősége van ma már az embereknek hozzáférni az egészségellátáshoz, ami fontos. Ugyanígy az egészségvonalhoz is elkészültek azok a drótok, csatornák, amivel a mentőszolgálat át tudja adni a tanácsadás hívásokat az egészségvonalhoz. A gondosóra is ebbe a rendszerbe illeszkedett be, hiszen ebből a 600 ezer idős betegből már bizony előfordul az a napi több ezer hívásukból, hogy valójában sürgős segítségre van szüksége, és mi azt szerettük volna, hogy aki ott az a diszpécser a másik oldalon ül, aki nem feltétlenül szofisztikált egészségügyi képzettséggel rendelkező szakember, de egy segítő szakmát választott, annak a kezében is legyen egy olyan protokoll, egy olyan algoritmus, ami neki nagy biztonságot ad abban, hogy az első lépéseket megtegye a beteggel.
Hát sok minden ott dől el.
Ott dől el, és az, hogy át kell adni ezt a hívást a mentőszolgálatnak, kell azonnal mentőt riasztani, vagy ameddig riasztja a mentőt, már telefonon meg kell kezdje az újraélesztését a helyszínen lévő segítségnyújtóval. Ezekben kötöttünk alapvetően együttműködési megállapodást, aláírtuk ezt a szerződést, és átadtuk azt a protokollt, amit a közeljövőben le is oktatunk nekik, meglátogatták a mentésenyítási központunkat, látták, hogy mi hogyan szervezzük ezt a dolgot, hova adják át ők a hívást, mi is elmentünk hozzájuk. Tehát lesz egy közös oktatás és egy közös nyelvnek a felszínre hozása. Emellett természetesen célunk az, hogy ez az egységes rendszer, amit mi működtetünk a mentésben és az ügyeletben, annak része tudjon lenni a gondosóra program is, tehát ha adatvédelmi és egyéb informatikai fejlesztési szempontokból jutunk oda, akkor az a célunk, hogy amikor egy gondosóra jön egy riasztás, és ott látják a beteg nevét, koordinátáját, ad abszurdum előző betegségei gyógyszereit, akkor ez egy adatlapként át tudjon kerülni hozzánk a telefonhívással párhuzamosan, és az én pajtársaimnak ne kelljen külön bepötyögni megint a beteg nevét, begépelni minden adatát, hanem ez már jöjjön át a mi rendszerünkbe, és a végén ez kerüljön föl az ereklyünkös egészségügyi szolgáltatási térbe. Tehát most ezen dolgozunk, hogy ez is megvalósuljon a közeljövőben.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.